Lidl, igazán megéri.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Tegnap első hivatalos útján Lengyelországban járt Magyar Péter miniszterelnök, ahol Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot. Mint mondta, ma Magyar Péter a garanciája annak, hogy Magyarország és Lengyelország kéz a kézben fognak működni Brüsszelben, a politikai fórumokon érdekeik képviseletében. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy vissza akarják állítani a kelet-közép-európai régió országainak együttműködését, amiben a magyar-lengyel együttműködésnek nagyon fontos szerepe van, ami azt is jelenti, hogy meg kell újítani a visegrádi együttműködést. Ma Ausztriában folytatja hivatalos útját a delegáció. Az osztrák sajtó szerint az új magyar miniszterelnök jelentősen lerövidítette ausztriai látogatását, és több tervezett programját is lemondta. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Rosonczi Kovács Mihály, olasz és Lengyelország szakértőt. Vele beszéljük át a témát.
Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát, mi van a mögött, hogy Magyar Péternek az első útja az Lengyelországba vezetett? De kérdezhetném azt is, hogy ez borítékolható volt-e, hiszen akár ő is mondhatjuk azt, hogy nyílt titokként kezelte.
Ez egy hagyomány az elmúlt évtizedekben. Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök is 2010-ben, 14-ben, 18-ban is, ha jól emlékszem, Lengyelországban kezdte az aktuális ciklusait miniszterelnökként. Ennek van egy fontos üzenete, hogy a közép-európai együttműködés prioritást élvez a nagyhatalmokkal való egyezkedés, az ő érdekszférájuk közötti választáshoz képest, és hozzátehetjük, tudva, hogy mennyire polarizált akár a magyar, akár a lengyel politikai szcéna, hogy jó látni azt, hogy a nemzeti maximumnak része a magyar-lengyel kapcsolat, tehát mind a két számos kérdésben markánsan mást képviselő tábornak is fontos a saját partnere Lengyelországban. Ugye Donald Tusk és Magyar Péter mind a ketten az Európai Néppárthoz tartoznak, és ezzel párhuzamosan pedig talán az elmúlt években ez kevésbé jelent meg a magyar közéletben, de nagyon jó vált ismét a kapcsolat a jobboldali pártok között, tehát a Jog és Igazság és a Konföderáció, illetve a Fidesz-KDNP között is.
Ez azért fontos, amit mond, mert Magyar Péter arról beszélt, hogy 2010 óta folyamatosan romlanak a magyar-lengyel kapcsolatok, és hát azért ezt így kategórikusan kijelenteni nem lehet, mint sem azt sem, hogy most fogják majd a történelmi csúcspontot elérni, hiszen beszélhetünk itt magyar-lengyel kapcsolatok esetében egyfajta dinamikáról? Illetve, hogyha arról beszélünk, akkor mi az, ami ezt meghatározza?
Ugye nagyon sok szempontból Magyar Péter miniszterelnökként is, még minthogyha a kampány kommunikációjának a regiszterét megtartotta volna, vagy legalábbis nem találta meg még azt a kommunikációs sávot, amiben meg tudja tartani esetleg a személyiségjegyeit, aminek része a esetenként a kommunikációs, mondhatjuk így, extrapolárás vagy túlzás, és a miniszterelnöki funkcióval járó méltóságnak az elvárásai is. Ugye kampányban ez jóval egyszerű volt, főleg egy olyan fajta protestkampányt folytatva, mint amit Donald Tusk is folytatott egyébként 2023-ban, és 2010-ben még nem csak, hogy virágoztak, és azóta is a kapcsolatuk, hanem jegyezzük meg, hogy 10-ben és 14-ben is még Donald Donald Tuskkal találkozott maga Orbán Viktor is 2014-ben, és Donald Tusk pozitívan beszélt Orbán Viktorról, és azért is izgalmas ez a kapcsolat, ez a dinamika, mert Orbán Viktort és Donald Tuskot egy személyes jó barátság, politikai barátság kötötte össze. Maga Donald Tusk elmondta például, hogy Orbán Viktor bátorította, hogy vállalja el az Európai Tanács elnöki pozícióját, úgyhogy nagyon sok dimenziója van ennek a kapcsolatnak. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogyha szabad, hogy ami figyelemre méltó volt, és joggal érezhette úgy Donald Tusk bizonyos szempontból, hogy ez az ő győzelme is volt, hiszen tudjuk, hogy a kampányban közvetlen kapcsolat volt, és tudástranszfer volt a polgári platform Donald Tusk pártja és a Tisza között, sőt, minthogyha a hatalomgyakorlás szempontjából is ez folytatódott volna, például ugye látjuk, hogy az első törvénymódosítások között szerepel, hogy azt hiszem egy büntetési tétel a parlamenti vizsgálóbizottságokat illetően, tehát itt is a Tisza láthatóan használja a lengyelországi tapasztalatokat, ugye Donald Tusk, akinek a keze azért sokkal jobban meg van kötve, mint Magyar Péter, akinek egyáltalán nincs megkötve a kétharmados felhatalmazással, sokszor ügyetlenül mutatkozott a választópolgárok előtt azzal, hogy a vizsgálóbizottságok sem hozták meg azt az eredményt, amit vártak Donald Tusk választói, tehát láthatóan ez a tudástranszfer ez nem állt meg, és ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az európai pártpolitikának egy elfogadható része, amire érdemes figyelni most magyar szempontból, hogy azért ez a viszony, ez ne váljon nagyon aszimmetrikussá. Donald Tusknak voltak olyan gesztusai, mondjuk az, hogy fölemeli Magyar Péter kezét, szinte a csukló, nem a csuklóján fogva, de mégis ő emeli föl a kezét, vagy például az, hogy a saját pártlogóját, a szívecskét magyar nemzeti színekben ráteszi a magyar miniszterelnök hajtókájára. Ez legalábbis óvaint, vagy legalábbis figyelmeztető jel arra vonatkozóan, hogy az új magyar kormánynak mindent meg kell tennie azért, hogy ez a lengyel-magyar kapcsolat, direkt használom most ezt a sorrendet lengyel szempontból, ez ne váljon egy alá fölé rendelt szereppé. Ugye tudjuk, hogy nagyon sok multinacionális cég a régiót Varsóból irányítja, és a magyar érdek, hogy a nemzetek közötti kapcsolat ne váljon egy ilyen multinacionális hierarchiába rendeződő viszonnyá.
És ugye, ha megnézzük, akkor ez a találkozó két szálon indult el, egyrészt ugye a magyar és lengyel kapcsolatok, másrészt pedig a V4-es szövetség, illetve annak a kibővítésének a lehetősége. De hogyha már itt tartunk, hogy a pártlogó ott volt Magyar Péter hajtókáján, akkor azt a mondatot, ami elhangzott a felvezetőben, azt is érdemes még egyszer hangsúlyozni, és akár megnézni, hogy mi van e mögött, hogy ma Magyar Péter a garanciája annak, hogy Magyarország és Lengyelország kéz a kézben fognak működni Brüsszelben, a politikai fórumokon érdekei képviseletében. Na hát mi ez a közös szerep, amit az európai porondon Donald Tusk és Magyar Péter elképzel?
Valóban, hogy az Európai Néppárthoz tartoznak mind a ketten, de még egyszer, tehát egy lengyel párt logója egy másik ország miniszterelnökén megjelenik. Képzeljük el, hogy egy másik párt, vagy egy másik országgal történne ilyesmi. Ugye maga Magyar Péter is használta a szívet, ez ugye hajazott erre az érzelem alapú felháborodást kiváltó kampányra, és itt végül is érthető a szív, mint szimbolika használata, de azért mégis ez egy másik ország kormánypártjának
a
szimbóluma.
Láttunk ilyet találkozókon, csak egész máshogy szokott megnyilvánulni, elegendő itt arra gondolni, amikor Orbán Viktor találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, hogy Trump narancssárga nyakkendőt húzott, Orbán Viktor pedig azt a vörös-pirosat, ami Amerika színe, tehát hogy viszonos megszokott volta. Ez, és így, ahogy ön is mondja, viszonos, és ennek van egyfajta határa.
Hát bízunk benne, hogy ez majd kialakul és megtalálják azt az egyensúlyt, ami a gazdaságban is fontos, tehát hogy most feltehetően abba a világlátásba, amit Donald Tusk és az ő körei, illetve Magyar Péter, Orbán Anita képviselnek, abból most feltehetően következik egy gazdasági együttműködés is, és itt is a magyar érdek az lenne, hogy ne csak a lengyel erős cégek jelenjenek meg egy oldalon a magyar piacon, hanem a magyar szereplőknek is felhívják a figyelmet arra a lehetőségre, amit a nagy lengyel piac jelenthet nekik, vagy akár az energetikai együttműködés tekintetében, ahol Lengyelország, itt a Svinoujscsei kikötő, vagy a Gdanszki LNG terminálokon keresztül a diversifikációba egy partner lehet. Itt is jelenjen meg egy viszonosság, például az atomenergia tekintetében, ahol a magyar tapasztalatot lehetne csatornázni abban a Lengyelországban, amelyik elkezd az energia mixébe elkezdi megjeleníteni az atomenergiát.
Hát de a tapasztalat cserére utalt is Donald Tusk, hiszen az energetikai együttműködésre, vagy együttműködés kapcsán ő utalt arra is, hogy Lengyelország nagyon jó példa arra, hogy hogyan kell nagyon gyorsan leválni az orosz olcsó energiáról, hiszen 90% volt még nem olyan régen Lengyelország függősége, és nekik nagyon rövid időn belül sikerült azt megvalósítani, hogy máshonnan szerezzenek be energiát. Arról viszont nem szól, hogyha mondhatjuk ez a példabeszéd, hogy ez mennyibe került Lengyelországnak.
Így van, hát emlékezhetünk, hogy 2022 tavaszán például az orosz szénről való leválás milyen ellátásbeli és a lakosságra, illetve a vállalkozásokra terhelődő hátrányokat jelentett Lengyelország számára. Itt is ugye Donald Tusk hajszolta bele az akkori konzervatív kormányt mindebbe, és hát visszatérve a brüsszeli érdekképviseletre, itt megint csak azt, azzal kapcsolatban kell fenntartásokkal közeledni, hogy egy másik tagállam, mint egy a magyar érdekeket tudni véli, és azokat képviselni akarja. Ugye a V4-eknek az egy fontos képessége volt, hogy adott esetben olyan kérdésekben is, ahol nem értenek egyet, ha már azonosítják az együttműködési pontokat, akkor erről tudtak egyeztetni, ugye rendszeresen az európai tanácsülések előtt voltak V4-es egyeztetések, akár érdekegyeztetések, de hát itt azért felmerül, hogy itt jóval inkább arról lehet szó, vagy legalábbis arra érdemes figyelni, hogy ez valóban egy alulról jövő érdekképviselet, vagy pedig a brüsszeli elitek elvárásainak teljesítése, nemzeti szintű adaptációja. Ugye tudjuk, hogy a brüsszeli intézmények részt vettek a magyar kampányba azzal a zsarolással, amivel a források visszatartását források visszatartásával igyekeztek nyomást gyakorolni a magyar választókra, ugyanúgy, ahogy tették ezt Lengyelországban 2023-ban, és hát úgymond azt kell most figyelni, hogy mi az elvárás, mi ennek az ára, mit jelent az a kis szuverenitás esetleges feladása, amelyről Magyar Péter még a kampányban beszélt, hogy ez valóban ne okozzon olyan visszafordíthatatlan jogi keretváltozásokat, amire aztán a későbbiekben a magyar választópolgároknak nem lesz beleszólásuk.
Hogyha a Brüsszelből indított jogállamisági eljárásokra gondolunk, akkor volt idő, amikor egy padba ült még Lengyelország és Magyarország e tekintetben, mondhatjuk azt is, hogy a kis padra félre ültetve, hiszen mind a két országra azt mondták, hogy már pedig a jogállam itt nem működik. Lengyelországban jogállamot Donald Tusk volt az, aki elhozta. És Brüsszelben mennyire lehet az intő példa, hogy akkor bizalmi alapon Lengyelország megkapta a visszatartott forrásokat, és azt hiszem, hogy beszéltünk is arról, hogy azért Brüsszelig csak visszahatott az a botrány, ami az európai pénzek elköltése körül zajlott, vagy rajzolódott ki Lengyelországban, és már hallottunk Brüsszelből olyan hangokat is, hogy nem szeretnék, ha lengyel mintára Magyarország is bizalmi alapon kapná meg azokat a forrásokat, hiszen Lengyelország még mindig nem tett eleget az ő szuper mérföldköveinek, és hát Magyarország előtt is ott van az a bizonyos 27 mérföldkő, amit nagyon gyorsan kellene teljesítenie az új kormánynak. Képesek lehetnek ebbe, vagy pont a lengyel példa lesz az, ami inkább gátolja ezeknek a pénzeknek a gyors megszerzését?
Hát úgy általánosságban, ami a magyar választás körül történt, azt jól mutatja, hogy mennyire hamis volt a magyar demokráciát démonizáló brüsszeli állásfoglalás, folyamatos heccelés akár a magyar választóknak, akár az európai közéletnek. Semmiféle választás elhalasztásra nem került sor arra, hogy a vesztes fél ne gratulált volna a győztesnek. Tehát, és ebbe a sorba illeszkedik, vagy legalábbis ez most leleplezi a magyar választók előtt is, hogyha ez a feltételezés hamis volt a magyar berendezkedésről és a korábbi magyar kormányról, akkor ugyanez a helyzet a jogállamisággal. Tehát, hogy ez egy politikai, a szerződéseket egyszerű politikai eszközök szolgálatából állító mechanizmus, amivel még egyszer a demokratikus folyamatokba szóltak bele. Tehát, hogyha jogállamisági vagy demokrácia problémák merülnek föl ezzel az egész témakörrel kapcsolatban, az jóval inkább a brüsszeli intézményekben keresendő, és azokban a brüsszeli elitekben, amelyek, hogyha nekik tetsző választást hoznak egy tagállam választói, akkor megnyitják a csapokat, hogyha pedig nem, akkor pedig elzárják azokat. Emlékezhetünk, hogy Károly Lavrocki a jobboldali lengyel államfő megválasztása után, ami ugye a források feloldása után történt, megjelentek azok a baloldali hangok, hogy túl hamar történt a források Lengyelországnak való feloldása, tehát nem igaz az, hogy ez egy jogállamisági vagy jogi kritériumhoz lett volna kötve, hanem a választópolgárok döntéséhez, és ez egészen hát éberségre okot adó jel nem csak a közép-európai tagállamoknak, hanem más nagy tagállamoknak is. Emlékezhetünk Olaszországgal kapcsolatban is 2022-ben Ursula von der Leyen, aki azt mondta a választásokat megelőző éjszakán, vagy két nappal előtte, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok Olaszországban, megvannak az eszközeink. És ugye látjuk, hogy ez adott esetben már ez egyfajta öncenzúrát, kívülről jövő öncenzúrát rak egy-egy tagállamra, hogyha meg is tudja tartani a hatalmát, kénytelen igazodni olyan elvárásokhoz, amik nem fakadnak a szerződésekből, mert az, hogy kompromisszumra törekednek a tagállamok, az egy elvárás, és azt mindenki vállalta. Itt ugye az elmúlt években is, itt a jogállamisági kritérium, ez egy jó példája annak, hogy olyasmit és olyan kompetenciákba szólnak bele, például mondjuk a szülők gyermekneveléséhez való joga, amik nem nincsenek rögzítve a szerződésben, és gyakorlatilag versenyt hátrányt okoznak olyan tagállamoknak, amelyek egyébként mondjuk Lengyelország példáján, példánál maradva kesztyűt tudnak dobni akár olyan nagy gazdaságoknak is, mint a német gazdaság, nem beszélve, hogyha összefognak ezek az országok.
Ugye, amikor arról beszéltünk, hogy Magyarországon, vagy arról beszélt az ellenzék, Magyarországon demokrácia deficit van, akkor nagyon sokszor arra utaltak ezzel, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere felborult. Tehát fékek és ellensúlyok rendszerében nézzük meg Lengyelországot, ha már itt arról beszéltünk, hogy az orosz olajról való leválás példáját magát hozhatja Magyar Péter akár Lengyelországból. Azért ott a köztársasági elnöki rendszer, vagy az, hogy látjuk, hogy nem azonos politikai platformon van az elnök és a miniszterelnök, ez sehol nem vetette föl még azt a kérdést, hogy mondjuk el kellene, hogy távolítsák. Akkor sem, amikor Donald Tuskot megválasztották is, akkor sem, amikor elnök választás volt, és a lengyelek úgymond ítéletet mondtak a kormány fölött is azzal, hogy a PISZ-nek a jelöltjét választották meg. Hogyan kell ezt értelmeznünk, vagy Lengyelországból mi az a minta, amit akár jó példaként Magyarországon a köztársasági elnöki rendszerrel szemben most követhetne Magyar Péter?
Beszéltünk itt nagyon sokat a párhuzamosságokról, és feltehetően azok a forgatókönyvek, amelyek a frissen kormányra lépett miniszterelnököt és tanácsadóit segítette, feltételezhetjük, hogy ugyanúgy a kampányba a hatalom gyakorlására is, és látjuk is, hogy élnek a lengyel tapasztalattal. Itt ebben azzal viszont, hogy kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza, elválnak, vagy logikusan arra számíthatnánk, hogy elválnak ezek a forgatókönyvek, hiszen Donald Tusk problémáit az jelentette, hogy nem nyerte meg a választást, ugye, sőt, elég markánsan elveszítette, és egy össze kellett tákolnia egy koalíciót, ráadásul még ott volt az elnök, akinek Lengyelországban, Magyarországgal ellentétben tényleges befolyása van a politikára, politikai vétója van, tehát az elnökkel együttműköd, nem együttműködve nem lehet érdemben politizálni. Donald Tusk ezt a helyzetet számos olyan lépéssel próbálta megoldani, amivel kapcsolatban itt is elmondtuk, hogy hiába egy másik tagállamnak kiáró tisztelet, nehéz nem törvénytelennek minősíteni, amikor feketén-fehéren valamit előír az alkotmány vagy a törvények, például az, hogy az államügyész kinevezéséhez kell a köztársasági elnök véleménye. Ő maga is elmondta, hogy egyes lépései nem lesznek a törvény betűivel összhangban bizonyos szaktekintélyek szerint. Ezzel szemben Magyar Péter a kétharmados felhatalmazás birtokában szinte bármit megtehet. Az, hogy mégis olyan felhívásokat intéz, amelyek nincsenek összhangban az alkotmánnyal, megint csak arra utal, hogy minthogyha olyan dimenziókban is maradt volna a lengyel tanács, ahol ebben erre nem lenne szükség. Hogy miért maradhatott itt, például arra gondolhatunk, hogy ez ugye ezt a protest hangulat, ami egy nagy sikert hozott neki a választás szempontjából, ezt azért lehet érdeke fenntartani, mert látjuk, hogy ez a Tisza, ami pártként egységesnek tűnik, de lényegében egy nagy koalíció, hogyha mögötte álló érdekköröket nézzük, ott van ugye a brüsszeli nemzetközi partnerek köre, a multinacionális cégeknek a elvárásai, akkor a szavazók egy jelentős része baloldali, akik ugye nem tudtak már a saját szívükhöz legközelebb álló pártokra szavazni. Ott van egyfajta ilyen centrista, liberális közösség, és hát az, hogy ez milyen feszültségeket okoz, ez jól mutatta, hogy voltak olyan miniszterek, akik már a felkérésük előtt megbuktak, és illetve a kinevezésük előtt, és ilyen szempontból érthető, hogy a figyelmet továbbra is érdekében áll Magyar Péternek a figyelmet továbbra is az ellenfelein tartani, de teljesen mássá vált a kontextus Lengyelországhoz képest, tehát itt a fékek és ellensúlyok igazából a saját választóinak a lelkismeretében vannak legerősebben, akik azt hallották az akkor még jelöltjüktől, hogy a háború tekintetében nem lesz változás, hogy migráció tekintetében nem lesz változás, úgyhogy szabad a pálya Magyar Péter előtt, ugye az ellenfelek is sok sikert kívántak nekik, kezdve a leköszönő miniszterelnökkel, jár is egyfajta türelem az új kormánynak, de egyelőre nem azt látjuk, hogy ugyanazzal az eleganciával viszonozná ezt a testtartást az új miniszterelnök. Politikai szempontból, még egyszer, ez bizonyos szempontból érthető, de a nemzet érdeke pedig az, hogy egy ilyen időszakban a kormányzásra terelődjön a hangsúly, és egy picit mindenki meg tudjon nyugodni. Ebben is példát kell adni az új hatalommal felruházott személyeknek és politikusoknak.
Szűk két percünk maradt, és arról már beszéltünk, hogy a néppártban mekkora erősödést jelent az, hogy Lengyelország és Magyarország együtt ül, de Lengyelország számára Magyarországgal való kapcsolatainak a javulása vagy magasabb szintre emelése jelente bármiféle előnyt mondjuk a német-francia tengellyel szemben?
Hát itt megint csak várjuk meg vagy az puding próbálja az evés, de ami a nemzeti maximum, tehát hogy a magyar-lengyel barátság, itt azt látjuk, hogy két vízióban is főszerepet játszik. Ugye a leköszönő kormány azt mondta, hogy a közép-európai nemzetek működjenek együtt, és ebből az együttműködésből fakadjon, akár még a biztonságpolitikai dimenzióban is egy olyan kiállás, ami megkerülhetetlenné teszi őket, együttműködve a NATO keretein belül az Egyesült Államokkal. Donald Tusk politikája sokkal inkább a német érdekszférába ágyazódik be, és hogy hogyha ugye azért ne felejtsük, hogy a háború továbbra is itt van velünk, körvonalazódni látszik egyfajta német, abszolút a német befolyás alá gyűrt uniós intézményrendszer, amiben ez a régió egyfajta határőrvidék szerepet látna el. Tehát itt az észak-déli összekötetéseknek van értelme ebben a határőrvidék szempontban, és hát akik abba bíztak, hogy megvalósulhat egy a békét előmozdító közép-európai működés és hídszerep, nekik is, hogyha lesz ehhez a vízióhoz visszatérés, akkor azok az infrastruktúrális fejlesztések, amik akár most csapatmozgások foganatosítására alkalmasak, a gazdaságot is tudják szolgálni.
Hát ahogy fogalmazott Rosonczi Kovács Mihály, a puding próbálja az evés, úgyhogy várjuk meg, hogy ezek a kapcsolatok hogyan fognak alakulni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szőlős Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Doknányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével.